Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Somogyi Szilárddal. Arcképvázlat egy professzionális hegymászóról. A világ második legmagasabb csúcsára, a K2-re feljutó Suhajda Szilárd beszél a magas hegyekhez igazodó életformáról, illetve beszámol arról is, milyen az, amikor lavina söpri el az embert, és megtudhatjuk, hogy a Tátra miért fontos állomása egy hegymászó karriernek. Az egykori tanár Suhajda elmondja, hogy az állandó mászótársának számító Klein Dáviddal kitartanak az alapelvük mellett, és a továbbiakban is oxigénpalack használata és serpák segítsége nélkül folytatják csúcsmászásaikat.
Ez ugye a természeti járás az mindig is kiemelkedő jelentőségű volt az életemben, mindig fontos volt gyerekként is. Annak idején inkább a Körösök vidéke jelentette a vadregényt gyerekként, illetve később a vándortáborok, amikor bejártuk általános iskolásként a magyar középhegységeket. Ez mindig a kalandigéretét jelentette, a felfedezést, tehát számomra ezek meghatározó élmények voltak és maradtak is. És később, amikor Esztergomba költöztem, akkor kezdtem el komolyan túrázni, illetve aztán hegyet mászni. Valójában ugye először a Kárpátok hegyeit céloztuk meg nyáron, később télen is, akár Szlovákiában, akár Erdélyben, igazából ezek nagyon-nagyon fontos lépések voltak szerintem a karrieremben.
Szlovákiában merre felé szoktatok járni?
Hát nagyon, nagyon kedves számomra az Alacsony Tátra is, ugye az első ilyen szánypróbálgatások ott voltak. Egyébként például Donovaliban sieltem először, még gyerekként.
Tehát az volt az első tényleges síelésnek a helyszíne?
Igen, illetve Sasicske, valami hasonló nevezetű.
Igen, a környékén.
Egy, amennyire emlékszem, ami ott van a környéken.
A szlovákok Sakcsicskának mondják.
Oké.
Ez ott Beszterce bánya környéke, ugye?
Igen, igen, és egyébként pedig a magas Tátra az nyilvánvalóan örök szerelem marad, és a mai napig mindig nagy izgalommal tölt el, amikor a magas Tátrába indulunk. Egyébként rendszeresen kiszoktuk ezt emelni Dáviddal is előadásaink során, hogy ha hegymászó szemmel nézzük, akkor egy életre elég kihívást kínálna a magas Tátra, hiszen lehet, hogy mi nem tudom, a legnagyobb magasságokra próbálunk törni, De valójában tényleg, hogyha azt nézzük, hogy milyen útvonalakon szeretnénk feljutni, ugye itt nem elsősorban a magasság a lényeg, hanem az útvonalak technikai nehézsége, akkor a magas Tátra az egy fantasztikus terep.
És lehet azt mondani, hogy a magas Tátra ugyanolyan minden nagy, csak kicsibe?
Hát más. Tehát más, ugyanolyan kihívás, csak mégis más a terület és más a kihívás is. Ugye, amikor expedíciózunk és 8000-es hegyekre indulunk, akkor az a lényeg, hogy ezekbe az őrült magasságokba feljussunk, és nem kifejezetten a technikai nehézsége egy-egy vonalnak, sőt, kifejezetten törekszünk arra, hogy a technikailag könnyebb útvonalon próbáljunk feljutni ezekre a 8000-es csúcsokra. Viszont a magas Tátrában ott nem az a lényeg, hogy most tengerszint felett hány méteren vagyunk, hanem kifejezetten az, hogy egy-egy sziklafalat, egy-egy repedés mentén, vagy egy adott jeget, azt meg tudjunk mászni, és hogy azt a magunk műszaki megoldásaival meg tudjuk-e valósítani magunk
tapasztalatát. Tehát akkor a magas Tátra maga is egy kihívás, ugye?
Ez kétségtelenül, és mindig az is volt, és az is marad.
Ha az utóbbi években, vagy inkább évtizedekben, mondjuk így a 2000-es évtől, ha az ember nagyobb sportboltokba járkál, nem lehet nem észrevenni, hogy a hegymászással kapcsolatos termékek, azok mennyire elmozdultak már a tömegkereslet irányába. Tehát, hogy maga a hegymászás egyre inkább a specialitásból a mainstreamnek a középpontjába kerül. Tehát, hogy érzékelhető ez egy profi hegymászó számára is, hogy a nagy közönség, tehát jobban odafigyel a hegymászással kapcsolatos dolgokra, vagy több a hegymászó kezdeményezés, tehát, hogy jobb most hegymászónak lenni?
Hát, itt egy picit folytatódok talán az előző kérdésre is, hogy hogyan jutottam el eddig, hogy annak idején, amikor elkezdtem, és aztán elkezdtünk a Kárpátokba járni, és aztán az Alpok 4000-es csúcsaira. Ugye, aminek én nagyon örülök, és fontosnak tartom egyébként is, hogy egy fokozatosság figyelhető meg a hegymászásomban, én ezt egyrészt mindenkinek tanácsolom is, és nyilván a hegymászó oktatásnak a különböző lépcsőfokait az érdemes, sőt el kell végezni, azt gondolom, tanulnunk kell.
Tehát nem a Himalájába kezdjék.
Nem, tanulnunk kell a tapasztaltabbaktól, tanulnunk kell az idősebbektől. És az is igaz, hogyha visszagondolok mondjuk a 2000-es évek elejére, akkor egész máshogy nézett ki ez az outdoor piac, nevezzük így, és nem is azt mondanám, hogy mondjuk a hegymászás népszerűbb most, vagy nem jobb hegymászónak lenni, inkább azt mondanám, hogy tényleg ez az outdoor aktivitásokat, vagy a szabadtéri sportokat jellemzően magába foglaló valami, ez hódít teret mostanában. Tehát kétségtelen az, és ez szemmel látható, hogy akárha a Magas Tátrában megyünk, bár ott azért, hogyha mondjuk egy nyári szezonban van ott az ember, akkor mindig is nagyon népszerű úti cél volt a Magas Tátra, de bármerre is járjunk, akár Magyarországon belül, akár Európában, de akár Ázsiában, szemmel látható, hogy egyre népszerűbb a túrázás, vagy akár a hegyi túrázás is. Talán mondhatjuk tényleg azt is, hogy a hegymászás is.
Értem. Hát ha csak azt nézem, hogy például mondjuk a falmászás, tehát hogy akár bevásárlóközpontokban, akár nagyvárosokban is, tehát hogy külön teremekben ugye végezhető ez a sportág, hogy ez maga is egy ilyen kedvcsináló, kedvgerjesztő magához a hegymászáshoz. Te magad falmászással foglalkoztál?
Sőt, nem csak kedvcsináló, hanem ugye önálló műfaj is, és való igaz, hogy például nem tudom, a fővárosunkban is egyre több ilyen mászóterem nyílik. Én egyébként bevallom, hogy én szeretek a szabadban lenni, és elsősorban, ha lehet, akkor sziklára megyek mászni, viszont akár a feleségemmel is, vagy ilyen edzés jelleggel természetesen kipróbáltam már a műfalmászást, de én főleg sziklán a szabadban érzem jól magam.
Lehet egyébként ezt a szponzor, vagy pedig külső anyagi támogató nélkül végezni? Tehát az, hogy folyamatosan jelen lenni a 8000-nél magasabb csúcsokon?
Hát, ahogy néha mondjuk, hogyha lenne egy gazdag feleségünk például, és ők kifizetné nekünk, hogy el tudjunk menni egy expedícióra. Akkor,
hogy ne legyetek otthon.
Akkor biztos, hogy egyszerűbb lenne a dolgunk. Igazából én, amikor az első expedíciómra készültem, vagy elhatároztam egyáltalán, hogy már pedig szeretném látni ezeket a távoli legendás csúcsokat, akkor én ezt a tanári pályámat feladtam, és igazából külföldre, Angliába költöztem néhány évre, mert tudtam azt, hogy így tudom összeszedni az expedícióhoz.
Hát, hogy egy jövedelmezőbb állás után néztél, hogy saját magad teremtsd meg a anyagi hátteredet?
Tulajdonképpen így van, tehát ez történt, én kifejezetten ezért költöztem ki néhány évre Angliába, egyébként is angol tanítottam, a testvérem is Angliában él, és...
Angliában voltál angol tanár?
Nem, itt van Magyarországon.
Értem.
Kötődöm ezekhez az angol száz vidékekhez.
Igen.
És valójában ez egy ilyen nyilvánvaló döntésnek, vagy megoldásnak tűnt számomra, és ezután következett 2012-ben az első pakisztáni expedícióm. És egyébként a kérdésre válaszolva, én nehezen tartom elképzelhetőnek azt, hogy partnerek, támogató partnerek nélkül ezt hosszú távon lehetne csinálni. Ha csak nem, az ember például hegyi vezető, és úgy érkezik egy 8000-es hegy lábához, hogy ő kuncsaftokat fog felvezetni.
Aha, és...
Csak az már ugye nem igazán a mi hegymászásunk, hanem a kuncsaft hegymászása lenne.
Hát esetleg fölviszi őket 3/4-ig, és onnét aztán egyedül folytatja.
Igen.
Na jó, mondjuk én tanácsot nem akarok adni egy profinak. Egyébként, tehát az, hogy az ember hoz egy ilyen kardinális vagy fundamentális döntést, mint amit te is mondtál, tehát hogy az életedet is hozzáigazítottad, megváltoztattad, föladtad a munkahelyedet, sőt nem csak a munkahelyedet, hanem a lakóhelyedet is. Nem tudom, hogy a családot kísérte, vagy pedig ők maradtak, de gondolom számukra se volt ez egyszerű. Ez mennyire jellemző a korosztályodba, vagy pedig a kollégáid körébe, hogy ennyire, most idézőjelben mondom, életre halálra komolyan gondolják azt, hogy a hegymászásnak alárendelnek mindent?
Igen, ez ugye több mint 10 éve volt már, amikor ezt a döntést meghoztam, hogy igazából se kutyám, se macskám nem volt, könnyebben tudtam egy ilyen döntést meghozni. Aztán, amikor az angliai munkámat feladtam, mert tudtam, hogy most már el tudok indulni erre a pakisztáni expedícióra, akkor az ottani kollégák is azt mondták, hogy hát hogy vagyok erre képes, és elmenni a világ végére. Ugyanúgy itthon is az Esztergom iskolában nehezen értették meg ezt a döntésem. Én azt gondolom, hogy nem példa nélküli azt, hogy ilyen bátor döntést hoznak meg, nem tudom, kortársaim, fiatalok vagy hegymászók, ha már róluk beszélünk, de azért nem kifejezetten jellemző. Tehát tényleg ez valóban azt jelenti, hogy bizony alárendelünk sok mindent, szinte mindent ennek az egésznek, és nem túlzás azt mondani, hogy ez a mai napig azért valahogy így van, egy kicsit a családi életünk is az expedíciók köré szerveződik. Nehéz ezt így kimondani, de végső soron azért ez egy kicsit önző tevékenység. És valóban életstílus is, szenvedély is, talán ez sem túl erős kifejezés.
Értem. Rendkívül nagy akkor valószínűleg a támogatottság családon belül, amihez csak...
Nagyon, nagyon szerencsés vagyok, mert igen, támogatom.
Gratulálni tudok, és talán példaérdekűnek is mondhatjuk ezt. A veled készült beszélgetésekben, ahogy átlapoztam, átnéztem, elég gyakran megemlíted magának a szerencsének a fogalmát, már magánál, a mászásnál, hogy ez tényleg, tehát úgy szerencseként, úgy fogható fel szerencseként, hogy egyik pillanatról a másikra bármi történhet egy mászás során? Tehát, hogy vannak olyan helyzetek, amikor nem te vagy az ura a körülmények, már úgy a körülményeknek, hogy ki vagy téve a bármi történhet lehetőségének?
Pontosan erről van szó, hiszen ugye mi nem tudjuk uralni azt a közeget, ahol létezni próbálunk, vagy ahol mozgolódunk. Nem úgy, mint a súlyemelő, aki megragadja a súlyzónak a rúdját, és ő kontrollálja azt, hanem egy kicsit olyanok vagyunk, mint a szörfösök, aki a tudásával, tapasztalatával megpróbál alkalmazkodni a nagy hullámokhoz. Úgyhogy amikor ott vagyunk, de egyébként akár a Tátrában, és különösen aztán, hogyha ilyen himalájai méretekről beszélünk, akkor az ember tényleg csak vendég a hegyek világában. Ez végső soron egy életidegen közeg. Nyilván minden tapasztalatunkra és tudásunkra szükség van, meg kell lenni a spenótot, fel kell készülnünk egy-egy ilyen expedícióra. Ha tudnám azt, hogy nem készültem fel 100%-ban egy expedícióra, akkor nem hiszem, hogy elmennék, mert nem az a lényeg, hogy...
De akkor még így is, hogyha 100%-osan fölkészültnek érzed magad, akkor se szerencsének van jelentős szerepe?
És ezután még mindig ott van az, hogy nem akarsz rossz korosz helyen lenni, így van. Uh-huh. Ugye mi nem tudjuk kontrollálni azt a közeget, mi nem tudjuk megmozdítani a hegyet, de hogyha a hegy gondol egyet, akkor ő könnyedén le tud pöccenteni magáról.
Tehát akkor sokszor ez egy rulett? Tehát az, hogy néha percekre, tehát pirosra vagy a feketére teszel?
Hát ugye végig figyelni kell azért a környezet jelzéseire, legyen az akár az előrejelzés, a hóhelyzet, tehát végig figyelünk önmagunkra is, egymásra is, környezetünkre kivált kép, de mondjuk főleg, hogyha a K2-t nézzük, ugye a K2 mászás, K2-n való mászás, azt sokan úgy írták le, szó szerint is, mint hogyha olyan lenne, mint az orosz rulett. Úgyhogy ezt főleg, hogyha ott mozgolódik az ember ezen az abruzzi útvonalon, a K2-n, akkor ezt a saját bőrén érzi. Tehát bármelyik pillanatban bármi megtörténhet, igen, sajnos ez így van. Ami igazán megrendítő élmény volt számomra, az egy lavina baleset egyébként, még Kosztán Csabi barátommal most már több mint 10 éve. Nem kellett túl messzire mennünk, nem kellett túl magasra mennünk, valójában az osztrák Alpokban egy hegyi falvacska fölött nagyjából 1600 méter magasan járhattunk. Nem figyeltünk a jelekre, nem figyeltünk az előrejelzésre, a hóhelyzetre, azt gondoltuk, hogy mi a nagy havazás ellenére is úgyis fel fogunk tudni menni oda, ahova szeretnénk, és a vége az lett, hogy elsodort minket a hó.
Tehát ti magatok kerültetek lavinába.
Így van, abszolút ez történt, és alig ha hinném, hogy lenne még egyszer akkor a szerencsénk, hogy megúszunk egy ilyen találkozás, sátrastól elsodort minket a hó végül. Szerencsére sikerült így helyek közel a felszínen maradnunk, és kivágni aztán a sátrat, és kikecmeregnünk.
Tehát magatok tudtatok kiszabadulni a lavinából, tehát nem kellett úgy kiszabadítani, vagy kimenteni benneteket, ugye?
Nem, egyrészt nem is volt senki a környéken, és én közelebb voltam a felszínhez, és ki tudtam végül jutni és kihúzni a társamat. Ugye ez egy olyan élmény volt, ami után megriadhattam volna, és azt mondhattam volna, hogy oké, letészem a lantot, mert ez talán túl sok, viszont azt hiszem, hogy pont ekkor kezdődött úgy igazán minden, ekkor mélyült el még jobban. Én mindig ezt egy ilyen intim élményként emlegetem, mert tényleg ez annyira közel volt, és aztán olyan mély élmény maradt, hogy mindenesetre annak ellenére, hogy elrettentett volna valójában, még jobban magába szippantott ez az egész.
A hallgatóinkat biztos, tehát elmondás szintjén nagyon érdekli maga ez a történet, hogy röviden be tudná bennünket avatni, hogy tehát, hogy hogy történt, ez hány percig voltatok a lavinába? Tehát, hogy egyáltalán, hogy miután eszméltél, hogy egy lavinába vagytok benne, tehát, hogy mik voltak az első reakciók?
Hát már nagyon röviden az történt valójában, hogy az előző este havazás közben lesátraztunk, nem tanulmányoztuk kellőképpen a térképet, fogalmunk sem volt, hogy mi van fölöttünk, látótávolság az nulla volt, és másnap hajnalban, amikor a társam még aludt a sátorban, én is még hálóságban voltam, de arra lettem figyelmes, hogy egy ilyen egyre fokozódó búgás közelít, vagy vesz minket körbe, és egyszer csak odaért a törmelék, majd a lökés hullám is, és lényegében elsöpörte a sátrunkat. Nagyjából 150
méter. Ti pedig benne voltatok a sátorban.
Így van, mi benne voltunk a sátorban. Nagyjából 150 métert sodorhatott minket a hó. Az ember belekerül egy ilyen centrifugába. Az egész szerintem nem tartott tovább, mint 10 másodperc. És arra nagyon jól emlékszem, hogy felfogtam azt, hogy most ez történik, és belegondoltam abba, hogy most velünk is megtörténik az, amiről eddig csak olvastunk, amit eddig csak filmen vagy dokumentumfilmben láttunk, és arra a gondolatra is emlékszem, hogy nem tudtam azt, hogy fogunk megállni. Néha összehajtogatott minket a hó, a sarkamat felhajtotta ide a tarkómhoz, tehát kis hián összetört minket a hó súlya már menet közben is, de végül úgy álltunk meg, szerencsére nem pukkadt ki a sátor, és mint egy légbuborék.
Talán azt tartotta a levegőt körülöttetek, ugye a sátor?
Így sikerült fent maradnunk talán a hó felszínén. Úgy álltunk meg, hogy egy erdősáv fölött az első fától egy 5 méterre lehettünk szerintem, tehát nem csapott minket neki az első fenyőfának a hó, és két oldalt pedig tovább folyt a hóár, és letarolta az egész fenyőerdőt alattunk, ilyen öles fákat, van számtalan felvételem róla, nagyon ijesztő volt ez az egész terület utána. És ahogy megálltunk, akkor azt láttam, hogy légüres tér van előttem, fény szűrődött be, és akkor először vittünk magunkkal egyébként egy első segélycsomagot, amiben emlékeztem, hogy van egy ilyen gézvágó olló, és azt, ahogy kiszabadítottam valamennyire a kezeimet a hálózsákból, azt sikerült előszedni.
És ezt az egészet te hálózsákba éted végig, tehát benne voltál a hálózsákban.
Így van, a társam pedig ráadásul úgy élte ezt végig, hogy ő az igazak álmát aludta még, amikor ez az egész elkezdődött. Én legalább fent voltam, és bár nem nagyon fogtam fel, hogy mi is közeledik, csak azért mégis hallottam, hogy valami nincs rendben. Sikerült kivágni a sátorlapot, kimászni, aztán kihúzni a társamat, és akkor az összes felszerelésünket elveszítve ott öleltük egymást a szakadó hóesésben, hajnalban, és aztán valahogy lekecmeregtünk a hegyről.
Még egy utolsó kérdés ezzel kapcsolatban, hogy például az ember ilyenkor, amikor benne van a hálózsákjába, a sátrába, illetve egy lavinába, hogy honnét tudja, hogy merre felé kell lásni?
Hát, ugye ebben a helyzetben viszonylag egyértelmű volt, mert a fény egy irányból szűrődött.
A fényt azt érezted, ugye?
És igen, így.
Tehát akkor így valahogy a lavina fölszíne Disneyhez közel voltatok, ugye? Tehát nem valahol benne a hóra.
Mondom még egyszer, ez volt a szerencsénk, és itt megint csak a szerencse játszott közben, hogy nem pukkadt ki a sátor.
Értem.
És égbuborék így fennmaradt.
És ezt tartott fönt, értem.
Ezt tartott fönt, és félig meddig betemetve, de valóban a lavina felszínén tudtunk maradni.
Jelentette ez akkor valamilyen megtorpanást a elszántságodba?
Hát ugye utána azért nagyon sokáig tudtam egyáltalán is nyugodtan aludni, tehát hogyha otthon voltam, és elment egy helyi járat, vagy egy teherautó az utcában, akkor mindig úgy ugrottam ki az ágyból, hogy kalapát.
Tehát azt a búgást hallottad, ugye, amit a lavina előtt?
Meg voltam rémülve. Egyébként azóta is elég éber vagyok sátorban, és egy expedíció során is leginkább akkor szoktam félni, amikor sátorban vagyunk, vagy amikor rossz idő van, és sátor fogságra vagyunk ítéltetve ilyenkor.
Hát akit egyszer elkapott a lavina, az már a hógolyótól is fél, ugye?
Hát, majd, hogy nem minden esetre, az kimondhatom, hogy a hótól félek a legjobban a hegyek.
Tehát magát azt bevallani, ugye, hogy az ember fél valamitől a hegyekbe.
Igen,
ez valószínűleg azért nem egyedi dolog, ugye? Tehát egy újabb próbatétel az, hogy az embernek a saját félelmét is, hogy legyőzze.
Igen, szerintem fontos kimondani legalábbis azt, hogy félünk, azt is, hogy kétségeink vannak. Én bennem mindig van egy egészséges félelemérzet azért minden egyes expedíció előtt. Tudjuk azt, és tudni kell, hogy tényleg bármi megtörténhet. Nem azért megyünk el a Himalájába, hogy húzogassuk a halálbajszát, senki sem meghalni megy a hegyekbe, de sajnos tisztában kell azzal lenni, hogy ez része, vagy része lehet.
A ti, vagy a te mászásaidra ugye az a jellemző, hogy oxigénpalac nélkül mászol. A hallgatóinknak ezt röviden megvilágítanád a kettő közti különbséget, vagy pedig előnyét, hátrányát az egyik vagy a másik módszernek?
Igen, ugye számunkra az a lényeg, hogy miképp jutunk fel egy-egy csúcsra. Tehát nem az a célunk, hogy bármi áron feljussunk egy-egy 8000-es hegynek a csúcsára, hanem az, hogy a saját magunknak meghatározott etikai normák által, vagy azokat betartva jussunk fel. Tehát egyrészt mesterséges oxigén használata nélkül, csak is a saját erőnkre támaszkodva, magas hegyi teherhordók nélkül, megint csak mi magunk visszük
fel. Hát akkor nektek nincsenek serpáitok?
Nincsenek. Uh-huh. Mi magunk visszük fel a felszerelést, és mi is hozzuk le a felszerelésünket. És alapvetően tényleg ez számít, hogy úgy készülünk fel, és nyilván minden tudásunkat, tapasztalatunkat magunkkal visszük, hogy hiszünk abban, hogy mi erre képesek vagyunk, és azt gondolom, hogyha ha kiderülne az, hogy ez mégsem menne, akkor valószínűleg más célokat kellene választanunk, vagy más célokat választanánk. Ugye egy maratonfutótól sem kérdezik meg azt, hogy féltávnál miért nem pattant biciklire, vagy motorbiciklire. Az a lényeg, hogy egy bizonyos módon teljesítse azt a 42 kilométeres távot, futócipőt húz és lekocogja. Tehát ugyanez.
Hát akkor az oxigénpalack az ekkora nagy minőségbeli különbség, mintha egy maratonfutó biciklizni kezdene?
Hát legalábbis kétségtelen, hogy dopingnak számít. Állítólag olyan az oxigén használat, mint hogyha egy 1500-2000 méterrel alacsonyabban érezné magát az ember. Ha belegondolok, 2017-ben jártam Dáviddal a Monteveresten, akkor a kettes tábor magasságában, ami 6400 méter, ott sok-sok napot eltöltöttünk, és teljesen jól éreztük magunkat. Hogyha az oxigén ezt okozza, hogy 8000 méter helyett valaki 6000 méteren érzi magát, ugye az egy egész más dolog.
Tehát a lényeg akkor ugye az, hogy minél magasabban vagyunk, annál ritkább az oxigéntartalma a levegőnek, ugye?
Igen, ugye az alaptábor magasságában, ami nagyjából 5000 métert jelent, ott fele annyi oxigén kerül a tüdőnkbe minden egyes lélegzetvételre, mint itt a Kárpát-medencében.
Mi lesz a következő kihívás, amit majd azt kell mondani, hogy most már én kötél nélkül fogok fölmenni, vagy csákány nélkül fogok fölmenni? Tehát, hogy meddig lehet fokozni azt, hogy lemondunk bizonyos segítő dolgokról?
Igen, azt azért muszáj kimondani, hogy a magyar hegymászásra általában mindig is jellemző volt az, hogy palasz nélkül indultak az expedíciók 8000-es csúcsokra, és mi is ezt a vonalat képviseljük. Valójában Én azt gondolom, hogy ha megnézzük a számokat, akkor például 2014-ben, ha jól emlékszem, amikor Dávid az Everesten 8700 méterig jutott palasz nélkül, akkor 640 regisztrált mászó volt a hegy északi és déli oldalán összesen.
Tehát, hogy 640 ember volt egyszerre a hegyen?
640 regisztrált hegymászó volt, beleértve a serpa mászókat is.
Igen.
A hegy két oldalán, vagy azt gondolom beleértve őket is, ebben nem vagyok biztos. Minden esetre ehhez a számhoz képest 4-en próbálkoztak palasz nélkül.
Aha, tehát akkor ez a szám
azért...
Ez kevesebb, mint 1% az összesnek.
Igen, ugye a sikeres megmászásoknak az Everesten például 2,8% történt palasz nélkül.
Tehát, hogy akkor ez még mindig nagy szó?
Ez még mindig nagy szó, és ez mindig az is marad. Például korunk egyik legnagyobb hegymászója, a Reinhold Messner mondta azt, hogy igazából palasz nélkül megmászni az Everestet, az ma is ugyanakkor a szó, mint nem tudom, x évvel ezelőtt. Nyilván a felszerelések egyébként, a bakancsok vagy a ruházat, azok könnyebbé válnak, vagy a jégcsákány könnyebb lesz. Ez nyilván segítség, és nem is kicsi segítség, de alapvetően, ha a kihívást nézzük, akkor ez nem sokat változik lényegében.
Értem.
Ugyanakkor, hogyha ha a 8000-es hegyeket nézzük, akkor ugye, hogyha normál utakat választunk, mint általában mi is normál útvonalakon szeretünk felmenni, ez jellemzően az első megmászásnak az útvonala, ami technikailag a legkönnyebb útvonalat jelenti, akkor ha nehezíteni akarunk, ha újabb kihívást akarunk, akkor akár ugyanarra a hegyre is visszamehetünk, és megpróbálhatjuk bármelyik másik
Értem.
Útvonalon, vagy ha nagyon akarjuk egy egészen új, saját magunk által megálmodott útvonalon feljutni a csúcsra.
Létezik ez még ennyi évtized mászás után, hogy vannak olyan útvonalak, amelyeket még nem járt ember?
Hát természetesen, ugye akár a Magas Tátrában, ha belegondolunk, ott lehet, hogy nehéz vagy egyre nehezebb új útvonalat mászni, mert nagyon jól fel van térképezve az egész hegység, és szinte minden megmásztak már.
Igen.
De még mindig lehet a mai napig is. Ha belegondolunk ezekbe a hatalmas hegységekbe, azért itt hatalmas területek vannak feltérképezetlenül, és számtalan olyan csúcs van, nemhogy útvonal, hanem számtalan olyan csúcs, kisebb 7000-es, 6000-es csúcsok is, amiket még egyáltalán nem másztak meg.
Tehát, hogy vannak olyan hegycsúcsok, amiket még egyáltalán, tehát egy ember se hódított meg.
Igen.
Ó, tehát akkor a maga hegymászás előtt még akkor óriási perspektívák vannak, legalábbis ami a célokat illeti, ugye?
Természetesen.
És Suhajda Szilárd előtt milyen perspektívák vannak az elkövetkező évekre vagy évtizedekre?
Igen, igazából a K2 siker után valójában már amikor visszatértem az alaptáborba, lényegében azon az éjszakán Dáviddal eldöntöttük, hogy szeretnénk visszatérni az Everestre. Ő már járt 8750 méteren, vagy 8700 méteren, bocsánat, palasz.
Tehát itt már csak valami 100 méter hiányzott.
150 méter. Csak, de abban a magasságban ez a 150 méter, ez szintkülönbség.
Ez igen, ezt vissza is vonom ezt a csapot, ezt talán nagyon könnyen műcsak volt. Igen,
nekem például a K2-n az utolsó 150 méter emelkedés az 5 órámba került.
5 óra?
Átlagosan 30-34 métert emelkedtem óránként ebben a magasságban.
És de amikor... akkor volt a szél, vagy a...
Nem, szél, nem. Csodálatos jó idő volt, nagyon nagy szerencsém volt, megint csak a szerencsét emlegetem, különösen jó idő volt azon a napon, hanem az oxigénhiány miatt annyira lassúvá válik az ember mozgása, hogy sajnos csak így tud haladni.
De ez veszélyes, nem?
Ez egy olyan, mintha lassított felvétel lenne minden. Tehát az ember gondolkodása is leegyszerűsödik, címszavakban vagy szavakban beszél csak, és lényegében teszi az egyik lábát a másik után, és aztán minden egyes lépés után, vagy minden néhány lépés után meg kell, hogy álljon.
Értem.
Levegőt kapkodjon.
Tehát, hogyha visszat, igen, mondd.
Igen, és aztán, mivel én is ezzel az új tapasztalattal gazdagodtam, hogy tudtam azt, hogy 8611 méterre fel tudok menni, és vissza tudok onnan térni, ezért már akkor eldöntöttük, hogy szeretnénk az Everestre visszamenni előbb-utóbb.
És mikor várható?
És palasz nélkül feljutni.
Hát ezt most már ezek után gondoltam, hogy természetes, hogy palasz nélkül.
Természetesen. Igazából az volt az álomterv, hogy 2021-ben, tehát már idén szeretném elmenni, de aztán tavaly a járványhelyzet miatt lényegében minden felborult, úgyhogy most egy évet csúsznak a terveink. Idén szeretnénk a Makalura elmenni, szintén egy gyönyörű nepáli 8000-es csúcs, földünk 5. legmagasabb csúcsa. Szeretnénk közös 8000-es csúcssikert, Dávid egyedül állt az Annak úrnál, én végül egyedül álltam a K2 csúcsán, és ha minden jól megy, akkor pedig jövőre az Everestre.
Suhajda Szilárd, köszönöm szépen, hogy a Ma Hét Adásidő podcastjának vendége voltál. Én azt hiszem, hogy hallgatóink a 100%-ának a egyetértésével kívánhatok minden jót a előbb elmondott tervekhez, tehát 2022-re, illetve azon túlra is, és bízom benne, hogy akkor a Mount Everest után újból tudjuk itt majd folytatni. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésre álltál.
Köszönöm szépen.
Ez volt tehát a kitűnő Suhajda Szilárd. És most következzék egy 21. századi nomád beszámolója.